talán öt olyan, aki mesterem volt. Egyetemen Péter Rózsa néni, akinek a viselkedéséből többet tanultam, mint akár az ő tantárgyából is. Hogyan viselkedett egy-egy szituációban, hogyan viselkedett akkor, amikor látta, hogy valaki nem érti, amit ő mond, és így tovább. És tulajdonképpen az egyetemről úgy érzem, hogy arra készített föl, hogy hogyan lehet valamit nagyon szisztematikusan végig gondolni, de úgy, hogy még elé se rakják a tananyagot, mint a középiskolában. Én ezt tanultam meg néhány nagyon keserves határidő kapcsán, a határidő előtti utolsó éjszaka című varázslat segítségével, mikor ezt azt befejeztem. Tehát a módszert tanultam meg, de utána, hát most mondjam azt, hogy mennyire más az egész világ, mint amikor én tanultam bármit is pedagógiáról, vagy akár a szaktantárgyaimról, pedig ezek még viszonylag stabil szaktantárgyak, tehát az Archimédesz törvényt semmiféle rendszerváltozás vagy új jogszabály nem tudja befolyásolni. Most el tudom képzelni, hogy aki történelmet tanít, vagy valami humántárgyat, ott mennyire nem az érvényes, amit tényszerűen tanult, hanem a módszer.
És látod, milyen sokat változott a világban? Bocs csak, hogy mielőtt továbbfűzöd a gondolatodat, hogy pont én nagyon friss ilyen élményem van azzal, hogy tegnap találkoztam egy régi baráttal, akivel beszélgettünk, hogy idősebb nálam, egy szoftverfejlesztő, aki a 90-es évek végén csinált egy játékot, programozott egy környezeti nevelési játékot, ami most lesz idén 25 éves a megjelenése, tehát előtte már a 90-es évek végén készült, és hogy ez a 25 év azt hozta, hogy egyrészt elindította, csodálkozott rajta, hogy el tudta még indítani, mert ez egy multimédiás CD volt, és mondta, hogy ugyan ekkorában van a felbontása a számítógépén, de hogy még elindult, és hogy közben meg meglepődött rajta, hogy a benne lévő tartalom az igazából még mindig elég friss, és hogy kellene csinálni egy ilyen felülvizsgálatot, mert nyilván az azóta megjelent dolgokat beleépíteni, de hogy összességében, és hogy ez 25 év, és én már ennek a játéknak a tesztelésében gimnazistaként szerepeltem, vagy így benne voltam, és hogy még mindig egy középkorú ember vagyok, és hogy ennyit változott a világ, hogy ez mondjuk kérdés, hogy elindul, és hogy az jut eszembe, hogy ehhez képest meg most nagyon sokat, vagy nagyon foglalkoztat, és bocsánat, hogy csapunk a témákba, de hogy veled általában lehet, ez a települések önrendelkezési törvénye téma. Olvasok róla az interneten elég sokat. Megdöbbentő számomra, hogy egy ilyen, kimerem mondani, fasiszta törvény született ebbe az országba, és elképedve olvasom az újabb és újabb településeket, hogy milyen kritériumokhoz akarják kötni, hogy valaki oda költözhessen. És azon gondolkodtam, hogy milyen bizarr tulajdonképpen, hogy a világ változik, tényleg, internet, nem tudom, dolgozom együtt amerikaiakkal a nem tudom hány ezer kilométer távolságból, és valamiben meg olyan, mintha köröket járnánk teljesen. Anyukám mondta, hogy az ő gyerekkorában szüntették meg a cigány telepet a falu mellett, ahol ő felnőtt, és hogy akkor ugye beköltöztették a romákat ott mindenféle házakba, és kicsit olyan, mint hogy tehát ez az önrendelkezési törvény számomra azt jelenteni, vagy jelenti, mint hogy abba az irányba mennénk vissza, hogy akkor így valahol legyenek ilyen nem látható helyen ezek az emberek. Szóval, hogy közben meg vannak olyan mély társadalmi problémák, hogy még mindig arról beszélünk, hogy az oktatási szegregáció, még mindig arról beszélünk, hogy a cigány gyerekeknek nem speciális iskolába kéne automat, szóval, hogy egyszerűen így nem változnak körülöttünk a nagyon sok változás ellenére, alapvető társadalmi problémák nem változnak körülöttünk, és hogy ez szerintem nagyon elgondolkodtató.
Azért fontos szakmai dolgokat is tanultam az egyetemen, például megtanultam azt a szót, hogy mit jelent az, hogy burkoló görbe. Hogy van egy hullámzó valami, egy folyamat, és akkor föl tudok rajzolni egy sávot, amin belül hullámzik, ide-oda leng az inga, nagy távlatban azért van valamilyen fejlődési iránya, de egy pillanatig se tagadom, hogy idősebb fiam, amikor kiskamasz volt, egyszer azt mondta, hogy de kár, hogy nincs időképő, milyen szívesen megnézném, hogy az emberek a középkorban hogy éltek, hogy gondolkodtak. Mondtam neki, kicsi fiam, nézd. Tehát egy csomó mindenben ugyanaz a babonás, ugyanaz a egyszer kimondott dologhoz, régen a volt dologhoz ragaszkodás. Én abban bízom, hogy az ingai ide-oda leng. Van olyan jó barátom, aki ilyenkor mindig rám szokott szólni, hogy elő ne forduljon, hogy túl leng, mert akkor nem egyensúly lett belőle, hanem valami robbanásféle. Én továbbra is azt játszom önmagamban is, hogy fölteszem a miért kérdéseket, és most így a beszélgetésünk vége felé, amikor remélem kellően kifárasztottalak már, hadd hozzak egy ilyesmit szóba. Beszélgettünk különféle értékrendekről, jobb oldal, bal oldal, liberális, konzervatív. Van egy nagyon-nagyon alapvető dolog, amit én előbbrevalónak vagy alapvetőbbnek érzek ezeknél az értékrendeknél. És a véleményedre vagyok kíváncsi. Van, aki úgy gondolkodik, hogy a világban a javak nem elegendőek, vannak, akik szűkölködnek, és hát minden már valakié. Tehát, ha valamire szert akarok tenni, azt mástól kell elvenni. Közben vigyáznom kell a magamére, mert más meg ezt akarja elvenni. És tulajdonképpen így mindenki mindenkinek egy kicsit versenytársa. Én ezt nevezem szűkösség paradigmának. És van egy bőség paradigma, hogy a világon a javak nem elegendőek, nem jut mindenkinek minden, de hát lehet javakat előállítani is, meg lehet értelmesen beelosztani, meg ha neked most nincs ilyen papírod, de nekem van, miért ne adjak, ha holnap nekem fog kelleni, hát csak lesz valaki, akinek pont akkor fölöslege van. Tehát nyugodtan lehetek adakozó, nyugodtan lehetek laza, nyugodtan megengedhetem azt, hogy más hozzájusson ahhoz, amire szüksége van, akkor is, ha most éppen ő nem tett érte, mert most ő ilyen helyzetben van, majd lehet a dolgokat másképp szervezni. Tehát én úgy érzem, hogy egy ilyen szemléleti eltérés is van nagyon sok esetben, amögött, hogy ellenségeskedünk, vagy segíteni próbálunk. Én ezt valahogy nagyon alapvetően érzem, nagyon úgy érzem, hogy ez mindennek ott van az elején. Nagyon leegyszerűsítve látom a dolgot.
Nem, szerintem érdekes a gondolatod, én alapvetően, tehát hogyha azt kérdeznéd, hogy a kettő közül én melyikkel értek inkább, szóval lebontanám, hogy aztán, hogy a hatásai mi az egésznek, de a kettő közül, szóval én ilyen dolomai választ tudnék adni, hogy én is abban hiszek, hogy a javak termelődnek, és hogy segítsük egymást, csak közben a javak már úgy termelődnek újra, hogy igazságtalanul termelődnek újra, de tudom, hogy ez a mantrám ma, ezek szerint a mai beszélgetésben, de hogy éppen ezért nem intézhetjük el a dolgot ennyivel, hogy ez úgy is szabályozza magát, és termelődik, és akkor majd jut azoknak is, akiknek nem. Szóval ez az egyik dolog, ami eszembe jut, és a másik meg, hogy nagyon egyetértek veled abban, hogy az talán ezt hívjuk ilyen nagyon individualista világnak. Ezt szokták mondani, hogy ez az egyik probléma, hogy individualista lett a világ. Annak ellenére, hogy a globalizációban élünk, mégis az embereknek a gondolkodása, és hogy az egyik igen, ez az alapja, hogy én legyek biztonságban, és akkor majd utána jöhet mindenki más, de hogy annyira kiszámíthatatlan a világ, és azt szerintem most csak erősödik, tehát éppen a két hete voltam Bécsben egy konferencián, ahol azt mondták, hogy ez a polikrízisek világa, ahol éppen
Ó, igen,
élünk,
biztos.
ahol ugye Európában is háború van most már évek óta, nem tudjuk, hogy ez hova eszkalálódik, ugye ilyen megingathatatlannak hit nemzetközi rendszerek repedeznek tulajdonképpen azzal, ahogy mondjuk az USA változik, szóval, hogy vagy Covid után vagyunk, ami még mindig nem volt olyan régen, pedig hát már milyen távolinak, vagy számomra mondjuk egy ilyen, annyi minden történt azóta, de hát még mindig ugyanabban az évtizedben vagyunk, csak
Sok
újra egy
minden nem állt még helyre azóta.
zajlott, és ugye a klímaváltozás, tehát egyszerűen annyi ilyen szorongató kihívással néz szembe az a mindennapokban, aki gondolkodik ebben, tehát akinek van igénye rá, hogy így figyelje a világot, és egyébként a lenyomatát meg mindenki érzi, az is, aki nem gondolkodik rajta, de a hatásai ott vannak, hogy ezek nagyon nehéz lesz azt visszatartani, hogy az emberek ne a saját biztonságukat tartsák szem előtt egy ilyen világban.
És még szóba sem hoztad azokat az újdonságokat, amelyek szintén alapvetően megváltoztatják a viszonyokat, és bizonytalanságot keltenek. Hát a mesterséges intelligencia, hogy csak egyet mondjak, de nem többet akarok mondani. A mesterséges intelligencia önmagában körülbelül akkora újdonság, mint a gőzgép. Tehát egy új. A blokklánc technológia körülbelül akkora újdonság, mint a kettős könyvelés. Egyáltalán a digitalizáció akkora újdonság, mint a könyvmondatás. Na most, és csak hármat mondtam, de tudok még 13-at, és azokra, amelyekkel összehasonlítottam, azokra nemzedéknyi idő volt, hogy az emberek megemészszék, most meg csőstüljön, és egyszerre. Tehát időről időre eszembe jut, hát én egy vén ember vagyok, én könnyen mondom azt, hogy Ferge Zsuzsával láttam egy interjút, egy ilyen életmű interjút, amelynek a vége felé valami problémát elmondtak neki, és így hátradőlt, elmosolyodott, és azt mondta, ez már legyen a ti dolgotok. Tehát tulajdonképpen mondhatnám akár ezt is, de borzasztóan feszít, hogy közben módszereink, tapasztalataink avulnak el, válnak értéktelenné, és valamit rendszerként kéne ezzel az egésszel kezdeni, nem külön-külön valami akut megoldást.
Én nem hiszek ebbe a tehát nyilván most nem a Isten őriz, hogy vitába szállják felvésdjával, és értem, hogy tényleg, szóval, hogy kell a következő generáció, de közben meg azt is gondolom, apukám szokta ezt mondani, hogy ezt a rendszerváltást ő már nem fogja aktívan csinálni, mert egyen már túl van, és hogy akkor ez most már a mi dolgunk, hogy ez legyen. De ehhez képest ott van a Pécs Pride-on. Szóval, hogy igazából tudnék vele vitatkozni, hogy ő valóban kimarad-e ebből a dologból, szerintem nem. Azt értem, hogy nem olyan aktívan van benne, mint abban, és szerintem szükség is van erre, hogy amellett, hogy azt tudom mondani, hogy a tisztelve az időseket, de nem vakon tisztelve, szóval akkor egy állapot, és attól valaki.
Igen.
De hogy mégiscsak az, hogy a nagyon nagy tapasztalatú emberek, akik már lehet, hogy kevésbé rugalmasak, mert azt tudják, hogy ők, vagy azt mondják, hogy ők már mindent láttak, és azok az emberek, akikben meg még a robbanási energia benne van, mert fiatalok, és a világot is ki fogják fordítani a sarkaiból, de még egy csomó olyan hibát el fognak követni, amit fölösleges, ha igazából beszélnek valakivel, aki azoknak egy részét már elkövette. Szóval, hogy én abban hiszek, hogy szükség van ezekre a párbeszédekre, hogy a jó megoldásokat közösen megtaláljuk, és így tudunk majd valahol
Én
előrendülni.
is ilyesmire törekszem. Van, amiben én is rugalmatlan vagyok, mert aki valamit megtanult, ahhoz, hogy az újra átváltson, ahhoz annak az újnak annyival jobbnak kell lennie, hogy az átváltás macedáját is megérje. Tehát van bennem egy ilyen fék, közben kétségtelenül el tudom mondani a magam hibáinak a tapasztalatait, kedvenc mondásaim egyike, hogy a jó döntés alapja a tapasztalat, a tapasztalat alapja pedig a korábbi rossz
Jó
döntések.
döntés.
És közben viszont tudom azt is, hogy itt, mit tudom én, hősies film készül 1848-ról. Hát ezek ilyen 21 pár éves srácok voltak. Az irattárban biztos tudod, megvan a Pillbox tulajdonosának a feljelentése, hogy lúszaros csizmába ugrálnak az asztalon. Hát ezek nem ilyen bölcs öregek voltak, akik kiszámoltak valamit, hanem bennük volt az a lendület, amelyik bennem már nincs, mert aminek az eredményét nem fogom megérni, az már nem tud annyira lelkesíteni. Tehát kell egy ilyen összjáték, de hát valójában a mai találkozónk is úgy jött létre, hogy én azt kértem, hogy beszéljünk elsősorban arról, hogy hogyan találkozhatok én is fiatalokkal, hogyan lehet a tapasztalat átadásnak egy olyan módját megvalósítani, ami, igen, muszáj elmondanom, amikor ilyen 15 év körüli voltam, volt egy nevelőapám. A mai napig csodálkozom a viselkedésén, mert saját gyereke sose volt. Egyszer csak én megjelentem kamaszként, mert akkor házasodott össze édesanyámmal. És amikor tanácsot kértem tőle, mindig azt mondta, ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz, mert akármit csinálsz, annak minden előnye és kockázata a tiéd. Ha a helyedben volnék, amennyire ebbe bele tudom képzelni magam, és ezután mondta el, hogy ő mire gondolna, mit venne figyelembe, én is ezt mondtam a fiaimnak, és ezt akarom mondani másoknak is. Aztán mindenki levonja a maga következtetését. András, egy órája beszélgetünk, nagyon örülök, hogy erre volt ennyi időd. Én azt hiszem, most annak kérdésnek kell következnie, amelyet biztosan emlékszel, mert minden beszélgetésem ezzel a kérdéssel fejeződik be. Maradt-e benned olyan mondani való az elhúzott témákkal kapcsolatban, amit szívesen elmondanál üzenetként, tanácsként a YouTube csatorna nézőinek vagy a rádió hallgatóinak?
Hát az jutott eszembe, és Obamától hallottam ezt egyébként, hogy amikor azt akarjuk megérteni, hogy hogyan lehet valakivel beszélgetni, aki nem feltétlenül ért velünk egyet, és mondjuk ebbe a szekértábor buborék problematikába ütközünk, hogy gondoljon mindenki a családjára, hogy biztos van egy olyan nagybácsi, nagymama, aki egészen más elveket vall a világról, őt se küldjük ki általában a családi rendezvényekről. Van valamiféle megértésünk az irányába, még ha nem is egyetértünk azzal, amit mond, el tudjuk fogadni, hogy neki is van véleménye, és hogy ezzel lehet gyakorolni, hogy milyen valakivel a másik buborékban beszélgetni. Úgyhogy ez jutott eszembe még így lezárásnak.
Köszönöm szépen, említetted, hogy nem ez volt az első találkozásunk, hát nem is az utolsó. Köszönöm.
Köszönöm.
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása. Beszéljünk róla együtt a címmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljük róla együtt lejátszási listáján, Esélyek, értékek, dilemmák címen megtalálható a Nyirati Andrással készült teljes beszélgetés. Nagyon sok témáról volt szó. Esélyegyenlőség, esélyegyenlőtlenség. Hogyan lehet a szükséges tudásokhoz, szociális készségekhez hozzásegíteni azokat, akik gyermekkorukban nem sajátították el ezeket. Vajon beljebb lennénk-e az anyagi javak egyenlősítő újraelosztásával? Hányféle különbség van közöttünk, még abban is, hogy a település melyik részén közlekedünk? Az alapvető létszükségleteken túl valóban a pénzen, az anyagi helyzeten múlnak a lehetőségek? A döntési képességeink hiányzanak, még akkor is, ha a döntési lehetőségünk meg lenne. Az állam nem értékek, hanem érdekek szerint működik. Ilyen esetben nem lehet egyeztetni. hogyan gondolkodnak, viselkednek, hogyan állapítják meg a fontossági sorrendeket az eltérő értékek mentén gondolkodók. Zavar esetén a jobb oldal ellenőriz, tilt, büntet, korlátoz. Vajon a klasszikus liberális és baloldali értékek mentén milyenek lehetnek az azonnali bajkezelés megoldásai? Néhány módszer a kulturált vitához, közös megoldás kereséshez. Hogyan működik az öt miért módszer? Miről lehet felismerni a jó vitát? Mire készít fel bennünket az iskola, akár az egyetem? A szegregáció és az önazonossági törvény kapcsán a világ változik, mintha körbe-körbe járnánk, vagy mintha oda-vissza lengene az inga. Értékrendek és a szűkösség-bőség paradigma. Mi a polikrízisek világa? Hogyan keltenek bizonytalanságot a világ újdonságai, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc technológia, vagy egyáltalán a digitalizáció? Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem értünk a végére. Mindez talán a Szia tanár úr, beszéljünk róla együtt sorozat következő heteinek a vázlatos tartalomjegyzéke. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Korábbi adásunk ismétlését hallották.
Not a nice road from here, you can hear the night train passing. That's the sound somebody makes when they're getting away. Leaving next week's hanging jury far behind them. The prisoner only of the choices they've made. Night train. Shines like starlight. The moon is floating somewhere out at sea. I'm an island in the blur of noise and color. Alcatraz, St. Helena, Patmos in the shadow deep. Night train. where somebody else can stand. To the sea that binds us like the forest tide of a blood oath. We'll wear it down, dissolve it, recombine day. It doesn't take much effort, though it goes against the grain. And the ultimate forgetfulness of violence sweeps the landscape like the headlight of a train. Night train. Drink shines like starlight. Starlight shines like glass shards in dark hair. And the mind's eye tumbles out along the steel track, fixing every shadow.